A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a szeretett gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 13. verstől a 16. versig a következőképpen. Így szól hozzánk az Úr igéje. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett drága gyülekezet, a hegyi beszédnek egy része áll előttünk. Jézus mondása ez, a pár mondat, amelyet felolvastam Isten igéjéből. Jézus tanítja az övéit. Jézus tanít ma bennünket is. És Jézus nagyon a mi szívünkhöz szeretne szólni az ő igéjén keresztül, nem csak most, hanem minden egyes alkalommal, amikor az ő igéje előttünk van, és az ő igéjét próbáljuk megérteni, szívünkbe zárni, és valamit abból hazavinni. Az, hogy kinek milyen a szíve, ugye ott van a magvető példázata, az is mutatja, hogy nem vagyunk egyformák. Ott négyfajta szív van felsorolva, de lehetne említeni az Ószövetségből azt a részt, amikor kemény szív, vagy hús szív. A kemény szív az, amelyik elzárkózik Isten igé előtt, vagy nem igazán akarja befogadni és magáivá tenni. A hús szív az, amit formált az Úr. És én azt gondolom, hogy a mi szívünket folyamatosan formálni akarja az Úristen. Folyamatosan formálni szeretné az ő igéjén, az ő szívén keresztül, az ő lelkén keresztül. Az ő lelke utol tud érni bennünket. És ez egy csodálatos dolog, hogy Isten bennünket formál az ő igéjén keresztül. Mit akar ma nekünk üzenni, szeretett testvérek? Hát gondolom, a testvérek azt a következtetést levonhatják életünket. Ugye szokták azt mondani, hogy a parókia falai üvegből vannak. Ez azt jelenti, hogy azért elég sokan látják a lelkés családok életét. És sokszor van velem, sokszor, túlzása sokszor. Előfordul velem olyan, hogy Krisztián beteg lesz, aztán valakinek helyt kell állni, és akkor jövök én. Jövök én, aki éjszaka nem alszom egy ideje, és jelenleg a kicsi babánk csak az én ölemben van el, és gyakorlatilag úgy alszok, hogy közbe ülök és szoptatok. És akkor mégsem akar az ember ide készületlenül kiállni, mert hát az Isten igéhez ez nem méltó. Nem méltó. És akkor reggel azt gondoltam, hogy egy nálamnál sokkal hitelesebb ember, hadd mondjam így, aki gyülekezetünknek egykori nagy prédikátora, püspöke is volt, Turóci Zoltán püspök úr egyik prédikációját elővettem, bár éjszaka már én éreztem, miközben szoptattam, hogy lehet, hogy itt reggel bajok lesznek, és akkor olvastam, és gondolkodtam az igén, és ez az ige, hadd mondjam azért el, hogy nekem nagyon sokat jelent, hogy mit lehetne mondani, és mit is mondhatnék. De hát írni nem tudok szoptatás közben, és én is szeretem leírni a prédikációimat. Akkor arra a döntésre jutottam, hogy elő fogom venni Turóci püspök úr prédikációját, ami több mint 50 évvel ezelőtt hangzott el, 1953. január 11-én, és lesznek belőle dolgok, amiket felolvasok, és elmondom a gyülekezetnek, hogy épülésünkre legyen. Ő három pontba szedte össze ennek az igének a magyarázatát. Ez a három pont, ez így hangzik. Az első azt mondja Turóci püspök úr, hogy be a világba. Ez Krisztus első parancsa a mai igében. Hát amikor elolvastam ennek az első résznek a fejtegetését, akkor arra a következtetésre jutottam, hogy én úgy érzem, a mai kereszténységet ez a veszély annyira nem fenyegeti. Tehát nem vagyunk olyan kegyes hívők, hadd mondjam így, hogy mi annyira el akarnánk zárkózni a világtól. És ő ugye sorol itt igéket, hadd mondjak párat, jó, hogy a hívő ember, ha komolyan veszi az Isten igéjét, akkor milyen gondolatok fogalmazódhatnak meg benne, az igét nagyon komolyan véve. Az egyik ige így hangzik, ugye a zsidókhoz írt levélből a 13. fejezet 14. versében, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Filippi 3:20-ba, a mi országunk a mennyekben van. Hát szeretett testvérek, azt gondolom nem olyan, a kereszténységnek és a hívő embereknek a legtöbbsége nem úgy él, hogy oda készülne. Hogy én készülök a mennyek országába, azért hadd mondjam el. Már csak azért is, mert annyira szeretem, becsülöm, tisztelem a férjemet, és felnézek rá. Hogy ő szokta nekem mondani, milyen jó lesz nekünk a mennyekben. Néha, amikor megfárad, vagy nagyon elkeseredik, ilyen pillanatok is vannak, akkor azt mondja, de jó lenne már a mennyekbe. Ő oda készül. Vagy amikor hallottam a prédikációt Bozorádi Zoli bácsi temetésén, Icz és Pista bácsi ajkairól, akkor az utolsó héten az volt beírva a naptárába Zoli bácsinak, hála, hála, hála mindenért. És azt mondta Pista bácsi, Jutka nénivel meg is beszélték, hogy tudták, valamelyikőjüknek menni kell előbb, mint a másiknak. De tudták, hogy hova mennek. És hogy ott találkoznak. Mert oda készülnek. Mind a ketten. Mert komolyan veszik az Istennek a szavát. Tehát a hívő ember tudja, hogy itt csak átutazóban vagyunk. Ami itt van, ez ideig, óráig való, ami pedig ott van, az örökké való. És igazából, ha összevetjük ezt, hogy ideig való, meg örökké való, akkor az örökké valóra kellene inkább tekintenünk, mert az sokkal hosszabb, mint az ideig való, de valahogy miután csak ezt látjuk a szemeinkkel, és ebbe élünk, meg harcolunk nap, mint nap, hát elveszi minden energiánkat, időnket az, hogy erre koncentrálunk. Még sokszor hívő emberként is. Hogy ez tölti be az életünket. És nem arról van szó, testvérek, hogy jaj, ne éljünk, és csak éjjel-nappal imádkozzunk. Nem erről van szó. De azért meg kellene találni hívő emberként a helyes egyensúlyt. Isten igéje azt mondja, hogy vegyük komolyan a vele való kapcsolatot és életet, hogy imádkozzunk nap, mint nap, hogy boruljunk le ő elé, hogy legyen bűnbánatunk, bűnfelismerésünk. Azt mondja, ha valakit megbántottunk, menjünk oda, és kérjünk bocsánatot, és akkor élünk úgy, hogy évekig, évtizedekig nem beszélnek családtagok egymással. Barátságok mennek tönkre, és már azt se tudják megmondani, hogy hol kezdődött, és mivel bántottam meg a másikat. Mert ennyire kemény tud lenni a szív, és ennyire istentelen. Tehát amikor ezt az első részt olvastam Püspök úrnak a prédikációjából, hogy be a világba, akkor ő azt fejtegeti, hogy vannak a keresztény életnek, a hívő életben vannak olyan emberek, gondoljunk itt akár Luther Mártonra, akik azt gondolták, hogy el kell zárkózni a világtól, hogy meg tudjuk élni a hiteles hívő életünket, és Istennel kapcsolatban legyünk. Ugye ő is szerzetesként azért önsanyargatta is magát először sokáig, mert úgy gondolta, hogy ez kedves Isten előtt. Én azt gondolom, a mai kereszténységet ez, hogy így elzárkózzunk a világtól, ez nem mi vagyunk. Mi benne vagyunk a világba. Nagyon elvilágiasodott az egyház. Talán ezért nem is olyan vonzó. Mert ha hitelesek lennénk, akkor sokkal vonzóbbak lennénk. Növekednünk kellene az Isten ismeretében, és az ő közelségében kellene megélni csetlő-botló életünket. Most olvasok egy részletet. A harmadik, a világtól elkülönítő hatás abban jelentkezik, hogy Isten igéje világosan megmutatja, hogy a világnak bűnbe sodró hatalma van. Milyen igaz ez a mondat. A világ tele van a test kívánságával, a szemek kívánságával, és az élet kérdésével. Érthető tehát, hogy Isten gyermekei óvakodnak ettől a világtól. Mert a kísértés és a kísértő mindig mindenhol ott van. Ugye? A test kívánsága, a szemek kívánsága. Melyik házasság az, amelyiket ilyen nem próbál meg? Mindezek tehát Isten igéjéből igazolható igazságok, de aki ezeknek alapján el akar menekülni a világból, az félre magyarázza ezeket az igéket. Jézus a megdicsőlés hegyéről maga vezette le a világ völgyébe az ő tanítványait, és nem engedte meg, hogy ott verjenek a hegyen örök tanyát. Ugye? Azt mondja, amikor Jézussal fönn van a három tanítvány a hegyen, hogy állítsunk itt sátrat. Miért akarnak ott sátrat állítani? Mert olyan jó ott lenni. De Jézus azt mondja, hogy nem, hanem le kell menni a többiekhez, a völgybe. A világban kell élnünk világító életet a hívőknek. Főpapi imádságában pedig azért könyörgött, hogy övéi tudjanak úgy benne maradni a világban, hogy a gonosznak ne essenek prédájául. Milyen igaz ez a mondat is. Hogy mi gyengék vagyunk, Jézus tudja rólunk, imádkozik értünk, hogy ne essünk prédájául a világnak. Azt gondolják a testvérek, nem hallottam már hívő ember szájából, komoly hitben járó ember szájából az, hogy elválok. És amikor tudja ő is nagyon jól, hogy nem ez a megoldás, és én azt mondom, hogy te tudod, hogy nem ez a megoldás, hanem rendezni kell, akkor valahogy megkeményíti a szívét, és azt mondja, de én akkor is, minthogyha belénk lenne kódolva, és belénk van kódolva, hogy amikor választani kell jó és rossz között, hajlunk a rosszra. Hajlunk a rosszra. Isten könyörüljön rajtunk, amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy felébresszen, felrázzon bennünket, hogy ő benne maradjunk. hogy ne a rosszra hajoljon a mi szívünk, hanem a jóra. Isten bennünket belevet a világ szántóföldjébe úgy, a hívőket, a tiszta búzát, a konkoly közé. A tiszta búza és a konkoly példázatában is a jómag Isten országának fiai, akiket belevet a világ szántóföldjébe. Az Isten dicsőségének a szolgálatában álló emberekhez ezért szól így az első parancs be a világba. Tehát azt jelenti, hogy szolgálnunk kell a világban. Világítanunk kell, testvérek, a világban. Nem elkülönülve a világtól, nem elzárkózva, nem lennézve, hanem szolgálni, bent lenni, közöttük lenni. Második része az ige hirdetésének püspök úrnak így hangzik, szolgálni a világnak. Tehát az első az, hogy be a világba, ez Krisztus első parancsa a mai igében, nem azonosulni a világgal, hanem közöttük lenni bizonyságtevő élettel. Szolgálni a világnak. Ez Krisztus második parancsa a mai igében. A só és a világosság nem önmagáért van. A só önmagában élvezhetetlen, a világosság önmagában, vagy amint Jézus mondja, egyenesen véka alá rejtve értelmetlen. A világosság értelmetlen véka alatt. Mindkettő a világért van. És a szolgálatában találja meg élete egyetlen értelmét és célját. Így van ez Isten népével, az egyházzal is. Az egyház a világ szolgája. Természetesen nem abban az értelemben, hogy az egyház felett a világ parancsol, és az egyház a világ parancsainak végrehajtója, hanem abban az értelemben, hogy Isten az egyházat nem a világ felett való uralkodásra teremtette, hanem azért, hogy a világ javát, üdvét szolgálja. Nem a világ van tehát az egyházért, hanem az egyház a világért. Az egyháznak missziója van a világban. És ennek a missziónak végzése az útja annak, hogy miképp menekedhet meg az egyház a világ bűnbe sodró hatalmából. Miben áll ez a szolgálat? A só az ételnek az ízesítésére való. Nélküle a legfinomabban elkészített étel is élvezhetetlen. Csak a beteg ember tudja magát rászánni az elfogyasztására, ha az orvos sótalan ételt ír elő neki. Így kell a keresztény embernek is megízesítenie a világ ételét, hogy jó kedvel fogyassza, hogy szeressen élni. Amikor olvasom ezeket a sorokat, hogy így kell a keresztény embernek is megízesítenie a világ ételét, hogy jókedvel fogyassza, hogy szeressen élni, akkor kérdés számomra, hogy ez jelent-e valamit nekünk? Tehát valahogy úgy kellene élnünk, kedves testvérek, hogy az olyan kívánatos legyen a másik embernek. Hadd mondjak erre egy példát. Az én férjemnek van egy szeretett lelki pásztora. Többet is mondhatnék, de azért egy sincs olyan, mint ő. Azért, mert ő volt a lelki pásztora. Győri János bácsi. Amikor felmentünk most 3 napra Budapestre, ha ott járunk, szinte mindig be kell, hogy lépjünk hozzájuk. Szinte mindig. És most 3 gyerekkel mentünk hozzájuk, hát 3 gyerek, 3 kicsi gyerek mellett beszélgetni azért nem olyan egyszerű dolog. Én Manyi nénivel, Krisztián János bácsival, úgy félfüllel hallom, mert Magyi néni már segített rázni a kicsikét, mert sírt, a másik kettő már nagyon unta magát, menjünk már, de Krisztián meg János bácsi még mindig beszélgetnek az igéről, és hallom, ahogy az Úr megjelenéséről beszél János bácsi lelkesen az ő Krisztiánjának. Most hagyd mondjam így. Igen, mert mind a kettőjüknek a szíve, a húrja valahogy az igén ott találkozik. Mint lelki atyára néz oda, és ezt azért mondom, mert Krisztián mindig azt mondta, hogy ő olyat úgy szeretne élni, mint az ő lelki pásztora él. Na nehogy azt higgyék a testvérek, hogy van tökéletes család vagy házasság, mindenhol megvannak a nehézségek, de azért mégis mindenhol küzdünk, mindenhol vannak terhek. De nem mindegy, hogy hogyan éljük meg azokat, hogyan küzdjük meg azokat, és hogy benne milyen emberek maradunk. És olyan jó hallani, amikor 2000 óta ismerem az én férjemet, 2000-ben, amikor megismertem, még igazából nem is ismertem, 2 hete ismertük egymást, és én nagyon szerettem énekelni, Krisztián meg akkor is már János bácsival mindenhová mentek össze-vissza szolgálni. Épp akkor Pécsre mentek az egyetemi Megdeszbe, és akkor elhívott engem is. Nem jössz el énekelni? Én pedig elmentem énekelni. És mentünk egy kis busszal, a lelkipásztorral, ment több fiatal is vele, és azt látom, most már 70 éves elmúlt. És testvérek, nyugdíjas, ugyanúgy megy szolgálni. Ugyanolyan lelkesedéssel. Már nem megy vele Krisztián, ő neki külön szolgálata van, de megy vele más. Meg megy a felesége, mindig ott van mellette. És azt mondta, ő úgy szeretne úgy élni, mint az ő lelki pásztora. Világító életet élt és él János bácsi az ő családjával. Én most egyet kiemeltem, ami az én férjemnek sokat jelentett. De olyan jó lenne, hogyha a mi életünk ott, itt, Mandabokorban, bent a városban, vagy akárhol, ahol vagyunk, úgy a helyén lenne a Krisztusban, és világító életet tudnánk élni. Úgy is, hogy közben terheket cipelünk. És szeretett testvérek, még azt is láttam rajtuk, Szélbúcsú bácsira gondolva, akinek 6 évese voltam, hogy hordozta azt a kőkemény betegséget? Cseri Kálmán hány évig, talán évtizedekig hordozta a leukémiát, és közben testileg gyenge volt, erőtelen, biztos vagyok benne sokszor, de a lelke mégis szárnyalni tudott Istenben, és az, hogyha a lélek szárnyal, mi bennünk, mert tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk, még a testünket, a fizikumunkat is helyre pakolja, mert test és lélek együtt vannak bennünk. A lelkünknek jól kell lenni ahhoz, hogy a mi testünk igazán virulni tudjon. Persze van olyan, amikor megtámad egy-egy betegség valakit, és a lelke is beleroskad az embernek. De azt gondolom, hogy az Isten bennünket mindig gyógyítani akar. A nehezeken keresztül is gyógyítani akar. És gyógyítja először a mi lelkünket. És igen, van hatalma a mi Urunknak, bármilyen testi nyavajánkból is bennünket meggyógyítani és felemelni. Tehát tudjuk-e megízesíteni a világnak az ételét, amit adunk a világnak, amit a világ elé élünk. Arra mondja-e más, hogy én ebből szeretnék harapni egyet? Hogy szeretnék ilyen életet élni? Szeretnék ilyen boldog lenni? Szeretném így hordozni a terheket? Az életkedvet ugyanis rendszerint emberek veszik el tőlünk, de emberek útján kapjuk vissza is. Ha gonosz, szívtelen emberekkel van dolgunk, úgy meg tud nehezedni a szívünk. Úgy meg tud nehezedni a szívünk, hogy még az élettől is elmegy a kedvünk. Ha viszont kedves, örömöt szerző emberekkel találkozunk, úgy fel tudunk vidulni, hogy azt érezzük, oly szép az élet, és oly jó élni. Eszembe jut egy történet. Napokban mondta nekem egy kedves barátnőm. Otthonba került egy idős néni. Nem látszódott rajta semmi, amit külső szem észrevett volna hirtelen, hogy szomorú belülről és emészti valami. De a családja nem foglalkozott vele. Elment sétálni, és beleugrott a Tiszába. És ott maradt. Valami emésztette belülről. És nem vette észre senki, hogy odaálljon mellé, hogy emelje. Nem vette észre senki. És én tudom nagyon jó, hogy nem bírjuk a világ terhét hordozni, mert nagyon sok körülöttünk a nyomorúság és a keserűség. De ha Isten valamire indít, hogy valaki mellé állj oda, segítsd, bátorítsd, támogasd, akkor ne menjünk el mellette. Úgy, mint az irgalmas samaritánus példázatában három ember is elment az összevert ember mellett. Aztán egy samáriai észreveszi, felteszi a szamarára, elviszi az első fogadóba, és gondoskodik róla. És tudom én ezt, hogy ez nagy dilemma, de azért hadd mondjak el most bizonyságképpen egy történetet, ami épp a múlt héten esett meg velünk. Magam is rágódom az ilyen történéseken mindig, hogy mi a helyes, mi az Úrtól való. És az egyik én bennem azt mondja, hogy lázadjál, a másik énem pedig, a másik, hogy megszólal bennem az Isten lelke, és mindjárt mondom a történetet, és megértik a testvérek, mire gondolok. Fölmentünk három napra Budapestre pihenni. A mamánál egy kicsit lenni. Nem sokszor látogatjuk meg. Kedszerdán és csütörtökön terveztük. Szerda délután Krisztián kapott egy telefonhívást. Teljesen vadidegen ember számunkra, teljesen vadidegen ember hívta föl, hogy egy lelki pásztor kollégánk, aki úgy gondolta nem tud segíteni, megadta a Krisztián telefonszámát, hogy hát, ha Krisztián majd tud segíteni. Aki ismeri Krisztiánt, az tudja róla, hogy nem az a feladom típus ember. És azt mondta ez az idegen Krisztiánnak, hogy Brüsszelből jöttünk haza 2 hétre, és ahogy jöttünk az aluljáróba, megláttunk egy Budapesten, elég sok aluljáró van, és elég sok hajléktalan ember. Megláttunk egy elesett asszonyt, lányt, mert nem asszony, nem feleség, 33 éves, megszántuk, és segíteni akarunk neki. Ki akarjuk őt emelni. Kihívták a mentőt, bevitték a kórházba. Hát a kórház mit tud kezdeni vele? Egy napig bent tartotta, utána kiadja. De nincs hova mennie. Nincs éjszakára szállása. Kiderült sok-sok telefonálgatás után, hogy újfehértói, Nyíregyháza környékbeli, értelmi fogyatékkal rendelkező és testi fogyatékkal rendelkező, mert hiányzik az egyik lába. És sokan kihasználják gátlástalanul, és visszaélnek az ő elesettségével, és akkor valakinek a szíve megrendül egy ilyen életet látván, és segíteni akar neki, és kiemelni őt, és megkeresi az én férjemet, hogy valamit csináljon már. Hát szabadságunk kellős közepén. És én tudom, hogy hát Hát én is azt mondom, hogy tedd már le azt a telefont. Hány ilyen ember van a világon? Hát na ne szórakozz már, hogy te megint ezzel foglalkozol. És jövünk haza, megyünk anyósomhoz, unokatestvéremtől anyósomhoz, egész úton, egy órán keresztül ment a telefonálgatás, és ott ülünk a kocsiba, most mi legyen? Krisztiának a húga a Vöröskeresztnél dolgozik. Hívtuk, akit csak tudtunk, hogy hol lehetne szállás azon az éjszakára. Gondolkozik, és közben már Krisztián telefonálgatott aznap délután, így Nyíregyházán az Élim befogadta. Hívta a támogatószolgálatot, Malik Peti lelkész kollégát. A támogatószolgálat Nyíregyházáról fölmegy érte Budapestre, Budapestről lehozzák őt Nyíregyházára. Van egy hely, ahová befogadják. Van egy autó, amivel őt elhozzák. Van ehhez sofőr, plusz még egy ember, aki is ezt segíti. És kedves testvérek, elment vele az egész szerda este, mert ahogy még hazaértünk, akkor ő a húgával elment a kórházba, aztán jó későn hazajött. Azt hittük, már minden sínen van. Akkor kora reggel hívták csütörtökön, hogy nem adják ki a kórházból. Nagy nehezen ott tartották a kórházba, nagy nehezen, sok könyörgésre nem kellett menhelyre vinni. Azt mondták, na jó, még egy éjszakát maradhat a kórházba. A reggeli már nem úgy gondolta a reggeli ügyeletes orvos, hogy kiadják, hanem úgy gondolták, hogy nem is adhatják ki. Mert hát annyi per van, meg annyi botrány ebből. Úgyhogy ott nincs pszichiátriai osztály, mivel úgy ítéltek meg, hogy ilyen eset átküldik egy másik kórházba. De a mentőre várni kell, mert hát ők nem vihetik el a támogatószolgálat buszával. Ezt a procedúrát, testvérek. Az egész szabadságunk úgy, ahogy van, hát jól ráment. Elvitte a csütörtöki napunkat is, az egész délelőttöt. Akkor reggel megint felkelt, ment, és hadd mondjam el, volt a támogatószolgálatnál is, akinek ez nem tetszett. És az én férjem volt leugatva. Mit képzelő? Mit képzelő? De tudom nagyon jól, hogy akik önzetlenül odaálltak ebben az ügyben, Marcsek Balástól kezdve a Malik Péterig, meg Sipos Ilonáig, elég sokan, azok jó szívvel tették, amit tettek ezért a leányért. Ezért a sokat meggyötört leányért. Egy a tízezerből, vagy nem tudom én hány ezerből. De ennek az egynek most megvan adva az esély, hogy jó helyen legyen. Mert sok procedúra után, de lekerült Nyíregyházára az Élimbe. És ebédet kapott, és ágyat kapott. És reméljük az Élimbe Isten igéjét is kapja, ami gyógyíthatja az ő szívét. Be a világba. Ezt jelenti, be a világba. És szolgálni a világnak, ezt jelenti, szolgálni a világnak. Nem elmenekülni, nem elmenni, hanem szolgálni a világnak. És amikor azt mondtam a testvéreknek, hogy az egyik szívem azt mondja, hogy ugyan már Krisztián, tedd le a telefont, mondd meg, hogy szabadságon vagy, punktum, és kész, vége. Akkor eszembe jut, hogy ott ülünk a kocsiba, és én mondom neki, figyelj, hát Ingrid a Vöröskeresztnél dolgozik, hát menj be az Ingriddel a kórházba, menjél, drágám. Én mondtam neki, hogy menjen. Hát akkor mit háborgok? Ugyanúgy megtenném, mint ő. De az egyik felünk mindig háborog, testvérek. Az egyik felünk mindig háborog. Melyiknek akarsz engedni? Annak a háborgónak, vagy az engedelmeskedőnek? Engedelmeskedjünk. És ismerjük fel, hogy mi a jó, és mi az, ami Isten előtt kedves. A só és a világosság önzetlenül és hangtalanul szolgál. Mindkettő felemészti magát a szolgálatban, és egyik sem csinál lármát a vértanúságából, csendben felolvad a só a megízesített ételben, s halkan sercegve égtövig a gyertya a tartóban. Hogyan kell tehát végezni ezt a szolgálatot? Így, testvérek. Kiknek szól ez a szolgálat? azoknak, akik a házban vannak, a legszűkebb környezetünknek, a családunknak, a munkatársainknak, akik felé bennünket Isten indít, azok felé kell szolgálnunk. Az orvosnak a kórházban, a portásnak az iskolában a gyerekek és szülők felé, az eladónak a boltban, az emberek felé, és lehetne sorolni, hogy kinek hol van a szolgálata, a háza népén kívül még, és hogy van-e eredménye. Az a kisebbség, amiben Krisztus népe mindig él a világon, tud-e valamit elérni a világ hatalmas embertömegeiben? Testvérek, a sóból egy csipetnyi is elég sok ételnek a megízesítéséhez. A világosságból egy ellobbanó gyufaszál is elég ahhoz, hogy egy pillanatra megszűnjék a sötétség, és tájékozódni tudjon az ember. Mindez azonban a világ földi szolgálata még csak, ezt írja itt püspök úr. Ez a történet is, amit elmondtam, ami épp velünk esett meg a héten. A világ földi szolgálata, ez nem vezet üdvösségre, de tennünk kell. Azt mondja püspök úr, és ez a harmadik pont az ige hirdetésében, hogy Isten népének üdvösségre vezérlő szolgálata is van a világban. Még egyszer elmondom, Isten népének üdvösségre vezérlő szolgálata is van e világban. Erről szól Krisztus harmadik parancsa az igében, megláttatni Istennek a nagyságát az emberekkel és az ő dicsőségét. Így szól a felolvasott igének az utolsó verse, úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez az ige látszólag ellentétben van a hegyi beszédnek egyéb követeléseivel. Mikor Máté 6-ban az alamizsnálkodásról szól, azt kívánja, hogy alamizsnánk titkon legyen. Tehát ne verjük nagy dobra, hogyha mi adunk, ha nem olyan. Úgy tegyük, mintha nem is tudnánk róla. Az imádkozó embert is a belső szobába küldi, hogy ne lássák az emberek. A böjtölő embert is arra szólítja fel, hogy ne kövesse azokat, akik komor nézéssel böjtölnek, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. A mai igénk pedig azt kívánja tőlünk, azt mondja nekünk, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket. Az ellentétesnek látszó utasítások közötti különbségnek az az oka, hogy ellentétes lélek van a képmutatókban és a tanítványokban. A képmutatókban a hiúság lelke van, a tanítványokban a szolgálaté. Amazok maguknak akarnak propagandát csinálni, ezért törekednek a nyilvánosságra, emezek Krisztusnak akarnak propagandát csinálni, ezért akarják, hogy lássák az emberek. Amazok a maguk dicsőségét szolgálják, emezek az Istenét. Isten népének az a vágya, hogy legyen fedhetetlen és tiszta. Istennek szeplőtlen gyermeke az elfordult és elvetemenett nemzetség közepette, akik között szeretnének fényleni, mint csillagok a világon, életnek beszédét tartván elibök. Az életnek beszéde a leghatalmasabb prédikáció. Csak azután az életem Istenről beszéljen, és ne rólam. Hadd említsem meg itt Iczés Pista bácsi prédikációját, amikor azt mondta a temetésen, péntekem. Ugye Zoli bácsit azért néha megemlítette a prédikációban, és akkor hallom, ahogy mondja nekem, ne rólam beszélj, ne rólam, hanem róla tégy bizonyságot, mármint az atyáról. Csak ne vesszenek el. Nem fáj neked, hogy elvesznek? akik nem hallják az igét. Itt és Pista bácsi mondta ezen a temetésen ugye ezt a pár szót, amit próbáltam így emlékezetből visszaidézni, hogy Zoli bácsi is Krisztusra mutató ember volt, akárcsak Túróczi Zoltán. Nem titeket kell látni az embereknek, hanem a ti cselekedeteiteket, nem a gyertyát, hanem a világosságot, nem az embert, hanem a mennyei atyát. Van-e az életemnek, testvérek, vonzó ereje? Mondja-e, vagy gondolja-e legalább a másik ember, aki engem lát, szeretnék lenni, mint ő? És én itt gondoltam János bácsira, hogy hányszor az én férjem mondta már fiatal kamaszként, mikor oda járt a gyülekezetbe, hogy fölnézett rá, és azt mondta, szeretnék lenni, mint ő, olyan Krisztusban gyökerező ember. Persze először nem ez fogalmazódott meg, hogy Krisztusban gyökerező, csak utána jön rá, később jön rá az ember, hogy ő azért olyan, amilyen, mert Krisztusban van, mert Krisztusból táplálkozik, azért olyan derűs, azért olyan energikus, azért áll újból talpra, amikor jön egy pofon. Már hát jönnek nehezek, mindenhol vannak nehezek. És meglátják-e, hogy életem titka egyedül az, hogy Krisztusban bocsánatot nyert gyermeke vagyok Istennek. Elmondhatom-e magamról, mint Pál a Galata 1.24-ben, hogy dicsőítsék bennem az Istent. Tehát meglássák azt, hogy Isten munkálkodik ennek az embernek az életében. És milyen csodás ez, hogy munkálkodik. És szeretném, hogy az enyémben is munkálkodjon. Van ebben az igében komoly figyelmeztetés is azok felé, akik nem akarnak Isten dicsőségének szolgálatába állani. A megízetlenült kereszténység sorsa a megromlott só sorsa, a kivettetés és megtaposás. A kép megértéséhez tudnunk kell, hogy a tiszta só az nem romol meg ugyan, de az a só, amelyet Jézus korában a holttengerből termeltek ki, még mindenféle mellékanyagot is tartalmazott, és így ki volt téve a megromlás veszélyének. Az így megromlott só még trágyának sem volt használható, kidobták az utcára. Józsefus történetíró mondja el, hogy Heródes idejében egyszer nagy mennyiségű só romlott meg a raktárakban. Heródes a megromlott sót a templom pitvaraiban szúratta szét, ott taposták szét az emberek. Milyen ez kivetésre ítélt, megízetlenült kereszténység? Luther azt mondja, olyan, amelynek kiestek a fogai, nem tud harapni többé. Amelynek elveszett az éle. Szóval az elvilágiasodott kereszténység. Az elvilágiasodott kereszténység már sem Istennek, sem a világnak nem jó. Istennek nem tetsző, a világ előtt pedig nem hiteles. Vigyázz, hogy ide ne jussál. Túróczi püspök úr így fejezi be ezt az ige hirdetését. Vigyázz, hogy ide ne jussál. Erre a három pontra fűzte föl az ige hirdetését, be a világba, ez Krisztus első parancsa ebben az igében, szolgálni a világnak, ez Krisztus második parancsa a mai igében, és Isten népének üdvösségre vezérlő szolgálata is van e világban, ez pedig a harmadik szál, amire felfűzte az ő ige hirdetését. Szeretett testvérek, nem tudom mi, hogy állunk Krisztussal és Krisztusban. Ő ezt tudja, neked ezt tudnod kell. Mondjuk el a Zsoltárossal együtt, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, nézd meg, nem járok-e téves úton, s vezess, az örökké valóság útján. Legyünk só, és legyünk világosság ebben a világban, ami ízt ad ennek a világnak, és ami világosságot mutat a másik embernek a sötétségben. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a Te igédet, ami lélek és élet, eleveníts meg bennünket azzal, hogy valóban világítani tudjon a mi életünk ebben a világban. Hadd legyünk ízt adó só, ahogy a Te igéd fogalmaz. Olyan drága a Te igéd, és olyan nagy kincs, hogy felfedezzük ezt nap mint nap. Hadd tudjunk Te benned növekedni, Téged jobban megismerni, Te hozzád közelebb kerülni. Amen.